Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
Szeretettel köszöntök mindenkit! A koronavírus világjárvány bizony áthelyezte az életünk egy jelentős részét az online térbe, sőt, ma már a sporttevékenységek egy bizonyos százaléka is virtuálisan zajlik, láthattuk ezt az úgynevezett e-sport epizódban. Persze vannak olyan világhírű magyar élsportolók, akik már a pandémiát megelőzően is olyan közegben érezték jól magukat, ami nem teljesen az ember sajátja, mondjuk a nyílt óceánban, vagy éppen fejjel lefelé csüngve a levegőben. Ma két olyan magyar világhírű sportoló ikont ültetek le a Csisztus Podcastba, akik még sosem szerepeltek egy műsorban, pedig külön-külön is már meghódították a világot. Eljön hozzám Besenyei Péter, többszörös világ és Európa bajnok műrepülő pilóta, aki ezeken a világeseményeken több mint 30 dobogós helyezést ért el. A Red Bull Air-rész keresztapjaként tekint rá a szakma, nevéhez számos rekord fűződik, például ő repült át először fejjel lefelé a Lánchíd alatt. Péter ma már nem aktív versenyző, de műrepülő bemutatóját a szakemberek még ma is a világ legjobbjának tartják. Abszolút egyedülálló világrekordot tart fenn Mányoki Attila, nyílt vízi hosszú távúszó specialista, aki a földgolyó legembert próbálóbb kihívásának tekintett Ocean Sevens, vagyis a világ 7 legkegyetlenebb tengeri és óceán szorosának átúszásában teljesített olyat, amilyet még soha senki előtte. A 7 szorost a világ leggyorsabb összetett idejével úszta át a versenyszám 80 éve fennálló története alatt. Attila persze a Balatont is többször átúszta, ja, de hosszában. Mindezt ráadásul egy szál fürdőnadrágban. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztus Podcastban, a nézőket is, és persze vendégeimet is. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Így együtt, mert hogy még úgy tudom, sosem voltatok együtt műsorban, pedig mind a ketten külön-külön is óriásit alkottatok, meg alkottok még a pályátokban. Péter, az, hogy valaki gyerekkorában közel lakik mondjuk a budaörsi repülőtérhez, ez már ok arra, hogy beleszerelmesedjen a levegőbe?
Nekem ok volt, úgy tűnik. Gyadi, nem láttam repülőgépet, 6 éves korom még nem láttam a repülőgépekből semmit. És amikor oda költöztünk a repülőtér mellé, akkor életemben össze ott láttam ilyen gépeket. Ráadásul ezek műrepülőgépek voltak. Akkor készültek a 62-es műrepülővilágbajnokságra a magyar csapat. És azt én gyerekfejjel ott a kertünkből szinte végignéztem, hogy bukfenceznek, dugóhúzódnak, orsolnak, és engem az teljesen megbabonázott.
Ennyi volt tényleg? Egy kész szerelem első látása?
Első szerelem, igen. Őrület. De nyilván sokáig plátói volt. Tehát én sokáig csak a kertből néztem, később kimentem a repülőtér sarkába, gyalog vagy kerékpárral, és a lefőszálló gépeket nézegettem. A repülőtérre nem merészkedtem be. Ott a sövény mögül nézegettem a gépeket. És tulajdonképpen ezek nekem olyan misztikus emberek voltak, olyan ufók, hogy eszembe se jutott sokáig az, hogy illetve soha, hogy én is lehetek pilóta. Ez ilyen titkos vágy volt, amit nem lehet elérni nyilván. Meg se próbáltam, annyira misztikus volt, és hát nem szakközépiskolába jártam, másodikos voltam, amikor egy évfolyam társamról megtudtam, hogy ő Dunakeszin vitorlázó repül, tehát sportrepül. És akkor ismertem fel, hogy jé, hát ez egy ilyen földi embernek is megadatik, vagy lehetséges. És akkor őt kifaggatva kerültem az akkori MHS repülőklubba. Hát onnan már nem zavartak el.
Nem tudtak el zavarni. Hát és azóta te vagy egy nagy misztikum számunkra. Azt nem is tudom, majd egyszer elmondod, hogy hány ezer órát töltöttél a levegőben, de van erre valami adat, nem? Tehát, hogy ezt lengyelből úgy számon tartjátok ti.
Tulajdonképpen igen, de igazából nincs sok jelentősége. Tehát olyan, valaki 40 éve vezet, az nem jelenti azt, hogy jól vezet.
Az persze. Hát
én magában számokat adok, úgy sokat
jó, csak
mondanak.
Úgy nyilván az ember azt gondolja, hogy a repülés az azért el kell igen, sajátítani egy bizonyos óra mennyiséget ott a levegőben.
Igen. Egy 1000 óra fölött már igazából nincs jelentősége. Nekem 8500 óra körül van a repült időm, ami egy közforgalmi pilótához képest nem sok, mert nekik ugye van nyugdíj, 20-30 ezer repült órájuk.
Na jó, de hát ők ugye
egészen más, egy Budapest-New York kávéval, a kávéscsészével a kezembe, és robotpilóta, és ketten vagyunk.
Mint csűrni ott a levegőben.
Más, amikor 8000 óra benne van a kezembe. Abszolút. És azt én végigfogom, és azt, és időnként extrém helyzetben is.
Na jó, hát ez így van. Attila, megmondom neked teljesen őszintén, hogy azt maximálisan meg tudom érteni, hogy a faltól falikból az embernek egy idő után elege van. Na de amikor egyszer csak a nyílt vízen azt látod, hogy itt egyáltalán nincs fal, ennek sosincs vége, tehát effektíven nem tudom, hogy hol a vége, én attól pánikba esnék.
Én is.
Sokan vannak így vele, még azok is, akik ilyen rendesen tudnak úszni, akiket zavar ez a tudat, hogy pláne az, hogy nem látja maga alatt a fekete csíkot.
Igen.
Ugye?
Igen,
ez igen, a nagy semmiség van
alatt. Nincs semmi támpont, csak a kék ég. Hát ne haragudj, hát az azért eléggé elveszett helyzet, nem?
De számomra ettől van meg egy plusz szépsége ennek az egésznek, amit csinálok, mert borzasztóan leegyszerűsítik minden. Tehát annak ellenére, hogy ez az egyik óriási nehézsége is egyébként ennek a sportnak, amit én csinálok, hogy borzasztó ingerszegény. És ugye az embernek nem csak az, hogy fizikálisan kell nagyon-nagyon magas színvonalat nyújtania és elérnie, de mellette azért ezekkel a mentális nehézségekkel is nagyon-nagyon komoly küzdelemet kell folytatni, és hát ugye a legtöbb esetben ugye pont azért, mivel az ember önmagára van csak utalva, gyakorlatilag ezek a kételyek és félelmek, ezek mind önmagamtól származnak. És borzasztó nehéz ezekkel a jellegű démonokkal nagyon sokszor megküzdeni, úgyhogy közben a környezet pedig nem változik, tehát nem az én oldalamon áll. És ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon komplex dologgá is válik a maga egyszerűségek közben.
Péter, azt nagyon érdekelne, hogy amikor magával ragadott ez a dolog, akkor az ember életében van-e először egy olyan pillanat, amikor tényleg megérzi a levegőben, hogy uralja a levegőt? Egyáltalán a levegőt uralja-e, vagy csak a technikát a kezében?
Hát a levegőt azért nem uraljuk szerintem. A madarakat azok uralják, mi ott csak vendégeskedünk, tehát uralni nem lehet. És minden repülés más, minden egyes felszállás más és más. Tehát én sokszor mondom azt, hogy a rutin az nagyon fontos dolog. De a rutinból nem szabad csinálni. A rutin az egy kétélű fegyver, mert elaltat, lustává tesz, figyelmetlenné tesz a rutin. Tehát nem szabad rutinból csinálni, de fontos a rutin. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy a levegőt uralom, azért ilyet sosem éreztem. Olyat éreztem, hogy jól esik benne lenni. Uh-huh. Olyat igen. Tulajdonképpen, amikor egy ember egy bármilyen eszközt, vagy technikát, vagy éppen hangszert tud úgy kezelni, hogy az gyakorlatilag késésszintén válik, és nem kell gondolkodni, hogy most mit ütök le, milyen billentyűt, vagy éppen mit pengetek meg, vagy egy autóval, hogy teszem a fenekét ide-oda. Tehát amikor valaki egy eszközt így tud használni, ez egy óriási, óriási élmény. Sokszor megkérdik, hogy elmondtam párszor, hogy én versenyezni nem szeretek. Tehát én maga a versenyt nem szeretem.
Pedig ez nem látszott rajtad meg az eredményeiden.
De akkor mindig megkérdik, hogy akkor miért csinálod. Azért, mert a versenyekre való felkészüléssel lehet elérni egy olyan szintre, egy olyan tudást elérni, egy olyan készséget, amit uralni meg nagyon jó érzés, nagyon jó. Ugye én régen zongoráztam, és imádtam improvizálni. Az egy szabadság volt. A repülőgépe is imádok improvizálni. És pont emiatt a szabadprogramokban általában jól szerepeltem, mert egyszerűen az eszköz, a repülőgép a részemmé válik, és érzem, hogy ő mit szeretne, és mit nem szeretne. És akkor ketten kihozunk abból valamit.
És
a gépet így uralni, hogy tulajdonképpen a levegőben három dimenzióban hömbölgünk és fiszkándozunk, és akkor az egy fantasztikus érzés, de ezt nem adják ingyen. Tehát ez óriási, rengeteg gyakorlás kell hozzá, rengeteg szenvedés, mert ember idáig eljut, és ez csak úgy lehet, hogyha van egy cél, motiváció, verseny, arra fel felkészülés, és így lehet megszerezni ezt a fajta légbenjártasságot, vagy repülőkészséget.
Légbenjártasság, ez nagyon jó.
Amit uralni egy fantasztikus érzés, hogy a három dimenzióban ott önfeledten hömbölgök. Az egy nagyon klassz dolog.
Attila, sós víz vagy édes víz?
Sós.
Fehérbor.
Figyelj, veled tartok, őszintén szólva. Ha lehet válogatni, akkor mindenképpen. Sós. De miért? Azért, mert más lesz, nem, az ember fajcsúlya, vagy miért?
Hát azért a sós az sokkal durvább tud lenni.
Tehát azért, de azért kérdezem, hogy ugye, akkor az előnyei mellett azért van hátránya bőven.
Persze, mind a kettő mellett azért van pró és kontra, de összességében persze, hogyha választani lehet részemről, akkor inkább a sós, és azon belül is inkább az óceán az, amit nagyon szeretek, mert ott borzasztó micsoda erők dolgoznak, és ilyen szempontból a tó az majd, hogy nem egy steril környezet. Tehát sokkal inkább ugye tud az ember figyelni magára a fizikai teljesítményre, mert nem kell, hogy a figyelmét és a koncentrációját olyan jellegű dolgok is esetleg elvonják, mint ugye akár az élőlényektől kezdve az olyan jellegű áramlatok, a hullámoknak a mértéke. Tehát azért számos olyan tényező van, amire a tóban nem igazán kell figyelmet fordítani, de mondom, pont emiatt érzem azt, hogy számomra maga az óceánnak például az ereje az, ami engem nagyon-nagyon magával tud ragadni.
Jó, hát ugye nyugodtan mondhatod, Péter, csak neked mondom, hogy Attilának az, hogy áthúzta a Balatont, ugye többen vagyunk ezzel így, na de ő hosszában. Egy párszor. Szóval azért nem mond nekem, hogy amikor az a Balaton, ami még a vitorlázókat is meg tudja bizony viccelni, és tud olyan turbulens, hogy mondjam, viszonyokat keletkeztetni maga körül, akkor az egy könnyű terep neked?
Nem, azért pont, hogy most így szóba hoztad, és ugye így beszélünk, hogy sós vagy édes, most én jövő évtől egy édesvízi sorozatot kezdek el. Csak hát ugye persze az édesvízi helyszíneknek megvan az a esetleges, különleges tulajdonság is, hogy például magaslati tényezőket is esetleg már figyelembe kell venni.
Ezek legalábbis, ahova most...
Ugye az óceánnál tenger, értelemszerűen ott ezekkel a jellegű problémákkal nem kell szembesülni. De attól függetlenül mi mindig azt mondom, hogy az óceán az sokkal durvább tud lenni, bár majd, hogyha ezt pár év múlva esetleg megkérdezed, akkor lehet, hogy már lesz némi tapasztalatom, hogy milyen 4000 méteren is ugyanúgy teljesíteni.
Na meg fogok kérdezni, ezt mindig életem neked.
Úgyhogy jelenleg azt mondom, hogy még hogyha a Balatont is vesszük figyelembe, amit az előbb említettél, az, hogy az 80 kilométer, így borzasztó nagy számok vannak mellette, de ugyanakkor az a sorozat, amit teljesítettem, én abból a 7 állomásból nyugodtan tudom azt mondani, hogy 6 állomás az jóval kisebb volt, így számszerűleg, de mégis sokkal nehezebbek voltak.
Nem tudom képzelni. Nagyon hasonló abban egyébként a pályafutásotok, hogy ugyan más-más fizikai kihívásnak voltatok kitéve, de hogy igazából ez láthatóan nem ez az a része, ami igazán megviselt benneteket. Gondolok itt a G-nyomásoktól elkezdve egy csomó mindenre, amivel ugye azért az ember hétköznapi halandóként azt gondolná, hogy iszonyatos nehéz lehet megküzdeni. Valahol mindig a nagy feladat, én úgy érzékeltem, hogy követtem az életeteket, meg a pályátokat, hogy a fej munka, tehát az, hogy azt mindig ott arra a feladatra koncentrálni, amikor kell. Most ebbe például, Péter, azok a kis mondjuk így extrém kitüremkedések, hogy átrepülni fejjel lefelé a Lánchíd alatt, vagy Kínában egy egészen különleges természeti képződmény, egy lehetetlen, gyakorlatilag centiket jelentő pici résen, szintén fejjel lefelé átrepülni a repülőddel, egészen hihetetlen szélviszonyok között. Ez hol motoszkált benned?
Sehol.
De megcsináltad.
Igen, ezeket én sohasem kerestem. Tehát én nem jelentkeztem, hogy jaj, kedves Fehér Sándor, intézd el nekem azt, hogy hadd repüljek a Lánchíd alatt, mert szeretném bemutatni, hogy milyen ügyes vagyok. Sose kértem ilyet. Sose kértem azt, hogy hadd repüljek el a szikla hasadékon, vagy éppen szállják fel az Erzsébet hídról, vagy éppen szállják fel a rakpartról, vagy ilyen érdeket a idézőjelben cirkuszi dolgokra, én sosem jelentkeztem. Engem erre mindig megtaláltak, akárcsak a Korintos csatornában való repülés, vagy egyéb más ilyen dolgokra. Megtaláltak, és ha én úgy ítéltem meg, hogy az egy észszerű helyzetben, egy észszerű körülmények között vállalható, és nem jelent extrém kockázatot, akkor elvállaltam, mert persze,
érdekes. De ezek úgy néznek, hogy ne haragudj, hogy ezek extrém kockázatot jelentenek, ránézésre.
Nem. Nyilván az, hogy mi a veszélyes, az mindig azon múlik, hogy ki, mikor, mivel, milyen felkészültséggel, milyen körültekintéssel, milyen előkészülettel, milyen technikával, milyen körülmények között csinálja. Tehát lehet veszélyes a kerékpár, lehet veszélyes egy sima kajak, ha azt nem észre csinálják, és nem megfelelő hozzáállással, nem megfelelő rutinnal. Tehát nyilván én nem azt mondom, hogy egy nagyon kezdő pilóta egy akármilyen kis egyszerű kis Cessnával vidáman tudna repkedni bármilyen híd alatt, akár Kínába, akár itt a Lánc, nyilván nem. Tehát mindig azon múlik, hogy hogy milyen rutinnal, milyen felkészültséggel és milyen alázattal, milyen
körültekintéssel. Most akkor az érdekel.
És azért az, hogy elrepülni egy híd alatt, az nem fejjel más,
lefelé,
az nem más mint egy pontos repülés. Aha. És a maga a műrepülés erről szól. Aha. A repülőgépet pontosan kell kezelni, fokra pontosan. És elmenni egy sziklahasadékon is egy pontos repülésről szól.
Na jó, de centik vannak, és fúj a szél. Tehát, hogy itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy
igen,
de mennyire
igen,
van pontos.
Ezért nem mindegy az, hogy ott milyen messze vannak a dolgok, és így meg úgy. Tehát ezért van egy egészséges...
Rátartás?
Rátartás, így van. Tehát volt olyan felkérés, ami azt mondtam, hogy hát, ha nagyon muszáj lenne, akkor meg tudnám csinálni. Ha valaki mögé márna egy pisztolya, hogy csinálod meg, akkor biztos megcsinálnám. De egyébként meg nem, mert ez már egy olyan plusz rizikó, amit értelmetlen vállalni, felesleges.
Viszont még annyit azt mondd meg nekem, hogy ha ennek ellenére ezek a nem általad kezdeményezett, de mégis a kívülálló személynek egészen extrémnek tűnő produkciók, nevezzük ezt így, összejöttek, akkor utána van-e valami felszabadító érzés, hogy fű, hát igen.
Nem, inkább az, hogy ez egy érdekes történet nyilván. Tehát az, hogy legálisan engedéllyel repkedni egy híd alatt, akár Rotterdamban, akár Kínában, akár Lánchíd alatt, vagy éppen Szegeden, vagy hogy engedéllyel lehet ezt csinálni, ez persze egy érdekes történet. Nem, de miért hagyjam ki, ha lehet? Aha. Inkább az, hogy magamtól nem keresném, de ha már van, akkor miért hagyjam ki?
Őrületes előkészítő munka előzi meg a te átúszásaidat is. Egy olyan sorozat, az Ocean 7, amelyben nyugodtan mondhatjuk, hogy a La Manche csatorna az bemelegítés. Egészen elképesztő egyébként, nem a belegondolsz, Péter, nem tudom, tehát aki...
Bocsánat, még volt szerencsi materiállal beszélgetni 15 percet itt a beszélgetésünk előtt.
Azért hoztalak össze benneteket.
És hát én meg kell mondjam, hogy én nagyon megvoltam, most meg vagyok döbbenve, és én csak össze tudom foglalni egy szóval, azt mondják, hogy nincsenek földön kívüliek, de vannak. Most jelentem, vannak, itt ül mellettem az egyik, nem hiszem, hogy egy halandó ember erre képes.
Új műsort kezdünk az UFO-król.
Amikor elmondtatok azt, hogy milyen távolság, meg milyen óceán, meg milyen... Nekem ez egy dolog, de milyen hideg vízben. És ez a másik, ez ami egy extrém nehezbítő körülmény, hogy 8-10-12 fokos vízben úszni órákat, vagy 10 órán keresztül, amikor a teste lehűl nem 30 fokra, hanem extrém eredben 26 fokra. Nem tudom elképzelni, ez orvosilag nem
hát
működik.
Hát majd most mindjárt szeretném.
Tehát én nekem a víz 30 fok alatt nem működik, én nem megyek bele.
Bele se megy? Mert... Gyakorlatilag Attila mondhat, hogy megfőne 30 fokos vízbe, az egészen biztos.
Nem, szóval.
Szóval, kitérjünk majd természetesen a legnehezebb challenge-ra, a legnehezebb kihívásra ebből a hét átúszásodból, de hát azért ezek között voltak olyanok is, a Molokály, a Tsugaru csatorna, amelyek így szintén hihetetlen feladatnak tűnnek, Suezi, és még sorolhatnám, és utóbb úgy tűnt, ugye, hogy ezek ma már visszatekintve, nem azt mondom, hogy játszik könnyedséggel tűntek, mert számunkra, a világ legtöbb embere számára, sőt szinte minden ember számára, ez elképzelhetetlen, de te valahogy mégis úgy tűnt, hogy ezeket azért úgy nagyjából, persze megfelelő felkészültséggel, könnyedebben vetted. Közöttük számos rekordot tartasz időben.
Egyébként az, amikor a Péter is így mondta, hogy ugye mik azok a kockázatok meg extrémitás, én azt szoktam mondani, hogy semmi nem veszélyes, amíg a saját korlátaidon belül csinálod. Tehát ugye nagyon-nagyon sok ember ott veszít, és sajnos most idézelbe az amatőr oldalon, nincsenek tisztában a valós képességeinek a határával.
De és, hát nálad nincsenek határok. Tehát
nem, azért...
Hát van csak jó messz.
Azért nekem is még vannak olyan dolgok a fejemben, amit jelenleg nem tudom, hogy hogyan tudnám megvalósítani majd esetleg.
Még nem vagy rá készen?
Igen. De attól függetlenül én csak olyan dologban vágok bele egyébként, és csak olyan dolog mellett kötelezem el magamat, ahogyan a Péter is mondta, hogy én tudom nagyon jól, hogy a saját kondícióimon belül én ezt képes vagyok teljesíteni, és én ezt meg tudom valósítani. Tehát amik olyanok, azokat pedig idézőben jegelem. Tehát nem az van, hogy most én nekem muszáj azt megcsinálni, hogy én attól leszek esetleg jobb, hanem ez az a dolog, ez a belső érzés, ami megvan a, egyrészt a tapasztalat, a tudásból adódóan, hogy, hogy mi az, amit az én testem és szervezetem még elbír, meg tud valósítani. Természetesen ennek van egy borzasztó hosszú menete maga a felkészülés, amíg egyáltalán eljut odáig az ember, hogy ott vagyok a kapujába, hogy bele tudok menni, és meg tudom méretni magamat. De nem az a legnehezebb, hanem pont az az előtte lévő út, amíg felépítem a testemet arra, hogy ott akkor azt meg tudjam valósítani.
Attila, hány év kell neked még ahhoz, hogy 86 nap alatt körbeúzd a Földet?
Na?
5 év, 10 év, mennyi kell még felkészülni? Hát,
de most mondd meg, igen. Igen, tehát még valóban egy ilyen nem létező rekordot is felállítottál, ami teljesen irreális, de nálad valószínűleg az sem. Viszont elképesztő mind a kettőtök sorsában, ahogy követlek benneteket, az a fajta, hogy is mondjam, sokrétű tudás, aminek végül is egy produkció kedvéért egyesülnie kell, és nyilván érteni fogjátok, hogy mit gondolok, és nem csak arról van szó, hogy gyönyörűen zongorázol, meg ekkora hatalmas tengeri halakat fogsz meg, hihetetlen jó autóversenyző is vagy, meg még sorolhatnám, Péter, de nyilván ahhoz, hogy te ott abban a helyzetben teljesíteni tudjál, neked a repülőgép megszerelésétől elkezdve, a GPS nélküli, hogy mondjam, térképolvasástól elkezdve, mindenféle dologhoz értened kell, mert hozhat olyan helyzetet mondjuk a te pályád, vagy hozhatott, amikor ezekre a tudásokra szükség volt, és nem csak arra, hogy csűröm éppen a repülőmet.
Ez így igaz.
Ez csak a multitehetségű emberek sajátja, hogy valami ilyen dolog van a világ tetejére jussanak?
Én nem tudom, hogy multitehetségről beszélünk-e. Én mindig azt mondom, hogy egy átlag ember átlagos szinten bármire képes.
De hát ti nem átlagos teljesítmény.
Egy átlagon felül teljesítményhez nyilván kell valamennyi plusz tehetség, valamennyi alkati történet is, meg rengeteg gyakorlás, felkészültség, vagy felkészülés, izzadság, tehát nyilván az kell hozzá.
Abban tehát, lehet, hogy egyébként a titok, az átlagon felüliség abban van, hogy hogyan viselitek el az oda vezető út terheit?
Meg azt hiszem egy nagy adag motiváció, hogy a célt lásd, és azért küzdjél, és ne add fel. A motiváció nagyon fontos. Ha azt elveszed, akkor nincs, akkor vége. Szóval a motiváció az fontos, aztán a kitartás, a konokság, a megszállottság, egyfajta belső igényesség. Tehát ezek mind összetevődnek. Egyébként meg nálunk is egy versenyen nagyon sok minden a fejben dől el. Tehát az, hogy manuálisan ki milyen, nagyon sok olyan versenyző van, aki manuálisan zseniális, de egy versenyen leblokkol. Itt. És tévesz, hibázik, nem ott van.
Egy csatorna átúszás néhány órája, 8-12, amennyi, mert volt már ilyen is, összejöjjön, hogy ez azon túlmenően, amit te neked kilométerben le kell úsznod minden áldott nap, hogy milyen elképesztő felkészülést és szervező munkát igényel. Neked meteorológiai tudás kell például az időjárás kiválasztásához, az időablak kiválasztásához, a csapatot kiválasztásához, akik ugye nem érhetnek hozzád, de mégiscsak a kísérőhajóban tulajdonképpen az életedet rájuk bízod. Mesélj már elő egy kicsit.
Hát igen, nálam ugye ilyen szempontból egy komplex dolog, mert rengeteg mindent számításba kell venni, és pláne nekem ugye a nehézséget talán az jelenti, hogy én, mint csapat, én amúgy egymagam vagyok. Tehát én minden egyes helyszínre jóformán most már egyedül utazom, és ott szedem össze a megfelelő csapatot. Természetesen én, amire kiutazom, addigra ezeket én már utána nézek. Én meglehetősen alapos vagyok.
Ez nem megy elég. Látom, mind a kettőt
ebből az úszó társadalomból azt mondják, hogy én borzasztó precíz vagyok, és nagyon-nagyon alapos háttérmunkákat végzek minden egyes helyszínre, amikor elmegyek. Tehát én tisztában akarok lenni ugyanúgy akár az élővilággal, pont azért, mert a legfontosabb számomra a hatékonyság, hogy a lehető legnagyobb sebességgel tudjak a célom felé haladni. De természetesen ott vannak a különböző élőlények, amiket figyelembe kell vennem. De vannak bizonyos helyzetek, amikor az ember az utolsó pillanatban vesz esetleg észre valamit, és én tudnom kell, hogy ez most rohadtul fog fájni, de még átmehetek rajta, vagy pedig mindenképp meg kell valahogyan oldanom, hogy valahogyan kiforduljak az árnyékából is, hogy nehogy, mert azt tudom, hogy befolyásolni tudja az úszásomat. Tehát számos ilyen dolog, ugyanúgy akár, ahogyan mondtad, az időjárás. Tehát nagyon-nagyon komoly számításokat és elemzéseket végzünk az úszás előtt, mielőtt meghozzuk azt, hogy na, holnap hajnalban 4 órakor indulunk.
A kapitánnyal, ugye? Akit így van, te magad választasz
így van,
ki.
Akit én választok ki. Tehát én azért nagyon-nagyon megnézem, hogy ott akkor kik lesznek azok az emberek, akikre idézőben valamilyen szinten rábízom magát az életemet is. Tehát nekem attól függetlenül, hogy egy szóló teljesítmény és egy egyéni teljesítmény, de nekem ugyanúgy
egy fürdőnadrágban,
így van, és nekem egy csapatban kell gondolkodnom. Tehát, és legyen szó ugye itt is, tehát akár az orvosi háttértől kezdve minden, mert ugye számos olyan dolog van, amit értelemszerűen az ember nem tud már saját maga, vagy nem tud kontrollálni, és számos a felkészülés alatt is olyan apróságokra is ugyanúgy figyelni kell, amiket azért az emberek jelentős része esetleg hanyagol.
De a cápariasztót miért kell levenni a lábadról?
Mert az plusz súly.
Na jó, plusz ellenállás. De a cápa jön? Tehát az
igen, csak ez az adott szituáció, ez abból ered, hogy nem sokkal előtte találkoztunk karcárnyi delfinekkel, és azért a karcárnyi delfint a fehér cápa meglehetősen elkerüli. Tehát akkor úgy voltam vele, hogy amúgy is, mivel nagyon-nagyon rosszak voltak a lehetőségek úszás szempontjából, ezért döntöttem úgy, hogy így, hogy voltak karcárnyi delfinek nagy mennyiségben, illetve delfinek, hogy nem akartam kockáztatni azzal, hogy egy plusz súllyal abban a környezeti viszonyban még több időt el kelljen esetleg töltenem, ami a későbbiek folyamán pláne az egyik áramlatnál jelentőséggel fog bírni, és ezért meghoztam persze azt a döntést, hogy akkor azért, hogy én időben el tudjam érni azt a területet, ahhoz nekem úgymond mindenki ki kell dobálnom a gépből, tehát akkor szépen akkor azt is elengedem, és akkor...
Na de a cápa jön? Tehát körös körülötted?
Hát akkor, hál' Istennek, akkor nem volt. Tehát ilyen szempontból akkor jó döntést hoztam, de függetlenül attól nagyon jó csapat volt mellettem is, de ilyen szempontból akkor ez egy meglehetősen jó döntésnek bizonyult, mert igen, a saját célom, elvárásom szerint jól úsztam, jó időt úsztam.
Attila, de azért ne haragudj, azt téged kell, hogy idézzelek, amikor egyszer azt mondtad, hogy de a nyílt óceán, hát ott bizony nem az ember van a tápláléklánc csúcsán.
De hát ez tisztában kell lenni. Hát hogyha valaki ezen nagyon sokat molyol, akkor nem fogja elérni a célját. Aha. Tehát akkor nem megyek oda. És azért mondtam, hogy itt jön be az, hogy ugye ki meddig tud eljutni, ki milyen sikeressé tud válni abban az adott területen, mert egyrészt ott van bennem egyrészt a hitem, de ezt a hitemet leginkább nekem az elvégzett munkám adja meg. Tehát tudom, hogy én mit tettem bele, tudom, hogy én mire vagyok képes. És az, hogy vannak ilyen tényezők, most te sem tudhatod, hogy éppenséggel mikor fog arra repülni egy kellemesebb madárraj. De hát el kell fogadni.
Vagy esetleg éppen mikor úszol bele egy kocka medúza csoportba, ugyebár.
Hát az valószínű, hogy az egy ilyen életed utolsó emlékeinek megmarad, de attól függetlenül azért igen, kockázat mindenben van.
Péter, neked egészen fiatalon volt egy döbbenetes, szerencsésen alakult helyzet, nem tudom, majd te elmondod, hogy végül is egy olyan repülőről tulajdonképpen lemaradtál, ahol a fiatal csapattársaid ott voltak, és sajnos ott is maradtak egy zuhanás követően. Amikor az ember így a saját életére gondol, és erre a pályára, ami már most mögöttetek van, vagy amiben benne vagytok, akkor hány százalékot ad a szerencsének, vagy a sorsnak?
Nem tudom, hogy ezt számokban ki lehet fejezni. Amikor éppen szerencsé van, akkor 100%-ot mondok rá. Egyébként meg ez mondom, nincsenek számok. Nyilván mindenhez kell szerencse is. Tehát ez bármilyen sport, bármilyen tevékenységhez kell egy kis, bármilyen sport sikerhez is kell egy kis szerencse is. Tehát nincs, hogy ezt teljesen ki lehet zárni. Csak erre hagyatkozni nem szabad. tehát hogy abba bízni, hogy majd szerencsém lesz, ez nem annyira jó, akkor nem mennék ilyen őszhajú. Tehát nem. De időnként kell a szerencse is. És akkor, hogy ez párosul tudása, párosul rutina, párosul sok egyéb mással, abból valami jól tud kisülni.
Attila, te kimondhatjuk, hogy te már jártál vagy kétszer a túloldalon. A klinikai halál állapotából hoztak vissza tulajdonképpen. Olyan kimerem mondani, mert hiszen tudom az adatokat, az élettel össze nem egyeztethető helyzetekből jöttél vissza, amire az orvosok is azt mondták, hogy ez képtelenség. Ez Mányoki Attila és az egészen elképesztő élni akarás, vagy ez szerencse?
Gyűjtöm a születésnapokat.
Oké. Extrém hobbi, de oké.
Nem, én mindkét alkalommal én úgy gondoltam, hogy egyrészt szerencsém is volt, ahogyan az orvos mondta nekem, ugye rosszkor voltam rossz helyen, de én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű erőpróbák előtt az ember, aki belevág egy ilyenbe, nála ugyanúgy ezeket a dolgokat minimum számításba kell venni, mert vannak dolgok, amit egyszerűen nem tudunk meghazudtolni. Tehát az, hogy egy ilyen vízhőmérséklet mellett, ilyen környezeti viszonyokban az ember teste akarva akkor is ki fog hűlni. Ezzel szembe kell mindenkinek.
Így van.
Tehát a 12 fok az a úgymond a melegebb rész. És hogyha a hűvös részre bekerülünk, akkor az 8 fok környékén van. És ugye most konkrétan itt kimondottan itt az északi csatornáról beszélünk, Írország és Skócia között. Én előzetesen is tudtam, hogy az adatokból, hogy biztos, hogy ez lesz a lehető legnehezebb számomra. Arra, hogy a testemet erre hogyan tudom egyáltalán felkészíteni, mert ugye nálunk pont ez a nehéz, hogy én is augusztusi időszakban mentem, amikor az ottani legmelegebb környezeti viszonyok vannak, de hát itt Magyarországon meg ugye pont az az időszak, amikor az egyik legmelegebb. És ugye az, hogy egy borzasztó meleg helyről egy nagyon-nagyon hidegre elmenni, és az, hogy ezt a szervezet miként tudja tolerálni, kezelni, ehhez kell az, hogy rengeteg előzetes felkészülés, plusz olyan jellegű munkáknak a beiktatása, amitől normál esetben egyébként bármennyire is furcsa, utálok fagyoskodni, de meg kell tenni. Tehát azért nekem az egyik nagyon jó barátom mondta, hogy a szerencse az erősek mellé áll. És ilyen szempontból én úgy voltam ezzel a két szituációval kapcsolatosan, hogy kaptam újabb lehetőségeket arra, hogy tovább menjek.
Igen, csak az az érdekes, tudod, hogy lehet, hogy ha valaki végig gondolja az első ilyen után, hogy melyik úton induljon tovább, nagyon sokan azt mondták volna, hogy ez egy akkora figyelmeztetés, hogy soha többet.
Én akkor úgy voltam vele, hogy tanulnom. Igen, mert tudtam, hogy amúgy megvalósítható. Tehát nem arról volt szó, hogy én lettem volna az úttörője ennek az egész menetnek. Tehát tudtam, hogy vannak jó páran, akik képesek voltak. Tehát hol van az a kulcs, hol van az a változtatás, ami engem is el tud oda vinni. És ilyen szempontból az, hogy az ember megtalálja önmagában a hibát, vagy mi az, amit nem végzett el ennek megfelelően, hogy ezt hogyan tudom én egyrészt megtalálni, hogyan tudom szembesíteni magamat az önmagam hibáival, és hogy ezeket képes vagyok-e egyáltalán kiküszörülni. Mert amúgy én akkor hittem benne, hogy én ezt meg tudom valósítani. És ugye a második után ez pláne nagyon sokan ezt elengedték és legyintettek, az, hogy hosszabb időt kellett kórházban töltenem, tehát tényleg azért...
Én akkor beszéltem veled telefonon, és rémisztő volt, mondom őszintén. Rémisztő volt, tehát
de
nagyon aggódott.
Ott akkor is úgy voltam vele, hogy én tudtam, hogy amúgy teljesen részemről rendben volt minden. Én a kórházban én már megegyeztem az újabb csapattal, hogy mehetünk vissza. tehát biztos voltam benne, és látod, ez egy nagyon jó dolog, hogy harmadszorra visszamentem, és világcsúcsot csináltam. Tehát amíg...
Egyszer visszajön a halálból, és harmadjára megcsinálja a világcsúcsot.
Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amiben azt mondod, hogy én hittem önmagamba. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy úgy, mint akár szerintem te is, Péter, hogy te hiszed amúgy, te ezt meg tudod csinálni. Tehát most ez persze egy kívülálló számára, ezek értelmezhetetlen dolgok, mert eleve nem nagyon vannak bent, nincs nagyon lehetőségük, nem tudják ezt ténylegesen helyén kezelni. De így jön az, amiről beszélgettünk, hogy tisztában vagyunk a képességeinkkel. Tehát én tudtam nagyon jól, hogy én képes vagyok ott egy világ legjobb idejét abszolválni.
Hittetlen.
Csak álljon össze minden.
Csak álljon össze, és összeállt. Addig rakosgatta a mozaikokat, amíg összeállt.
Eleve te sem hiszed el, akkor esélytelen.
Így van.
Akkor el sem szabad indulni.
Akkor nem szabad oda menni.
Én eleve el sem hinném magam.
Jó, de te azért hittél elég sok minden más, sőt, mint hittél abban, hogy összehozható, és ugye keresztapaként tekint rád a szakma, egy olyan világhírű sorozat, ami gyakorlatilag a világon bárhol elvihető, ami egy hihetetlen szórakoztató és látványos.
Sajnos megszűnt.
És sajnos megszűnt, a Red Bull részről beszélünk. Ettől független azt gondolom, hogy amíg volt, és amíg láttuk, az egy egészen elképesztő forma egyje volt a levegőnek, hogy egy kicsit átfordítsuk ezt erre a nyelvre, bár nem hiszem, hogy feltétlenül kell. Lesz még ilyesmi szerinted? Van ennek még bárhol esetleg a világnak olyan pontja, ahol lesz ilyesmi?
Én nagyon bízom benne. Tulajdonképpen ez a versenysorozat valóban többre hivatott, és nagyon népszerű volt a világ minden pontján, úgy a média, mint a közönség részéről. Rengeteg pozitív visszajelzés jött, és az emberek tényleg szerették, mert valóban egy látványos, izgalmas, újszerű technikai sport volt ez. Hiába nevezik Érsónak, ez egy komoly technikai sport volt. Én úgy gondolom, hogy van arra esély, hogy itt most a Covid sajnos beleszólt ebbe is, mert már egész egy kis csapat egész jó úton haladt abba az irányba, hogy Ázsiában ezt újraéleszék. Én remélem, hogyha az őrület elmúlik, akkor ennek lesz valami létjogosultsága és egy ristart.
És akkor téged még ott a levegőben látunk, vagy már csak bemutatókon fogunk látni?
Nem, én már nem akarok ott versenyezni. Én tulajdonképpen azt mondtam, hogy 60 éves korom után már szeretnék többet itthon lenni. Én 50 éve repülök, és nekem már a motiváció az utolsó pár évben is azért hiányzott. Az igazi motiváció, ami kell ahhoz, hogy te tűzön, vizen keresztül, és valóban konok módon menjél, ez bennem már nem volt meg. Én már nem akartam bármi áron nyerni.
Attila, ugye most ebben az évben a Manhattan félszigeted úsztad volna körbe, ha nincs pandémia, és még lehet, hogy ettől a terveid között szerepel, de ahogy mondtad, már egy egészen másfajta újabb rekordra készülsz. Jelen pillanatban tartasz egy olyat ezzel a Ocean Sevens világcsúcs, összetett világcsúcsra, amit szerintem, hát én nem tudom, lesz-e valaki, aki valahol megdönt. Viszont ugye ezek az újabb elképzelések, amelyben a magaslat, az oxigénhiány, plusz ezek a körülmények ott lesznek, ezek most csiklandoznák a kíváncsiságodat? Tehát nyilván kell, ugye Péter is elmondta, hogy a motiváció az az első és legfontosabb tüzelőanyag számotokra.
Hát kell, hogy meglegyen egy bizsergésnek. Úgyhogy egyébként ez a Manhattan, ez nincs most teljesen félresöpörve. Ezt szeretném ugyanúgy akár a jövő évben is, hogyha a lehetőség nyílik, normalizálódik a helyzet, akkor ezt teljesíteni, de amúgy is az eredeti terveim szerint én a 2021-es évtől nekiálltam volna ennek az újabb sorozatnak, ami a világ 8 édesvízű tavát fogja így össze, különböző nehézségekkel. Itt vannak meglehetősen hosszú helyszín, mint akár az Ontario-tó, de van magaslat úgy, mint Titicaca, vagy a Kaliforniában a Tahoe-tó. Van nagyon hosszú, van nagyon hideg, hát ugye értelemszerűen azok a helyszínek, amik ráadásul még magasan is vannak, tehát úgy, mint akár a Titicaca, a távolság leküzdés mellett azért ott van az, hogy azért baromi hideg is. Tehát nem elég az, hogy az embernek 12 fokos vízben kell teljesíteni, de mindezt úgy, hogy ugye nem jut oxigénhez. Igen.
Tehát
ezért nem egy hátrány, ugye, mert az, mivel nem a saját közegemben vagyok, mint a levegő.
Halmozzon majd.
Nem tudok ugye úgy levegőt venni, hogy akarok. Tehát az úszásból adódóan és a vízzel való kapcsolatból adódóan nincs meg az, hogy akkor jutok oxigénhez, amikor van egy minimális ritmus, amit tartani kell. Most ugye az, hogy itt még kevés is az oxigén, mi egymás, hideg is van, tehát ezért ez meglehetősen tudja nehezíteni a helyzetet, és ilyen formában most ez a 8 állomásos sorozat, ezt még senki nem tudta az egész világon egyébként megcsinálni. Ez meglehetősen motiváló, hogy azon kívül, hogy most természetesen persze, hogy az embernek kell mit úszni benne közel 70 kilométert is, de maga az, hogy hogyan leszek képes felkészíteni a szervezetemet arra, hogy ezeknek a környezeti viszonyoknak meg tudjak felelni. És ugye mivel nincs olyan mértékű merítési lehetőség abból, hogy ezt ki hogyan csinálta, ilyen formában ez az embernek, így van az embernek, ugye gyakorlatilag a saját bőrén kell minden tapasztalatot megszerezni ahhoz, hogy valahogyan rájöjjön arra a megfelelő útra, ami gyakorlatilag a célhoz el is visz.
Nagyon fontos fejezet ebben a műsorban is, és azt gondolom, hogy mindannyiunk életében, akik olyan értéket közvetítenek, mint ti, az, hogy mit adnak vissza abból, amit esetleg a sporttól kaptak. Van nálunk egy fontos rovat, ezt úgy hívják, hogy Charity.
Charity. Think wise. Share smart.
A Charity pedig a társadalmi felelősségvállalásról szól. Arról szól, hogy az ember, amikor éppen nem a saját teljesítményének a maximumával van elfoglalva, akkor esetleg figyele másokra, figyele olyan emberekre, esetleg elesettekre vagy rászorulókra, akik valamilyen úton, módon perifériára kerültek. Nektek van-e olyan terület az életben, ami ilyen szempontból szívügy, vagy amihez igazából szeretnétek valamit hozzátenni?
Én minden évben rendszeresen támogatok alapítványokat, akik rétben sérült gyermekek, vagy egyéb más ilyen esett emberekről szólnak. Most nem akarok mondani nevet szándékosan, de most pont egy ilyen iskolával kapcsolatban is volt egy megkeresés, és tehát megtaláltak, és én örömmel mondtam igent. Úgyhogy tulajdonképpen igen. Én azt gondolom, hogy a mai világban tényleg fontos az, hogy az ember, ha megteheti, akkor ne csak önmagára figyeljen, a másikra is figyeljen. Mert ez egy közhely, de tényleg így igaz, hogy kapni nagyon jó, de adni talán még jobb.
Attila?
Hát ez így van, és az, hogy az ember eljusson arra a szintre, hogy ezt valóban magáénak is tudja, és értelmezze az, hogy eljussunni arra, hogy nem az legyen már a legnagyobb öröm számomra, hogy én kaptam valamit, hanem önmagamat adva esetleg másoknak tudok valami pozitívumot nyújtani. És hát én is ugyanígy vagyok vele, hogy amennyit én kaptam, és amennyi új lehetőséget kaptam akár az élettől, hogy én is ilyen formában így szeretek úgy viszonyulni egy olyan társasághoz, alapítvány irányába, ahol pont hogy a kisgyerekeknél, hogy őnekik is meglegyen egy plusz esély arra, és lehetőség, hogy esetleg ugyanúgy meg tudják valósítani az álmaikat. És az, hogy ilyen jellegű, úgymond segítséget tudunk nyújtani, én úgy gondolom, hogy egyébként ez az egyik legcsodálatosabb hozadék annak, amit csinálunk, és amire azt mondják, hogy sikeres az ember a saját területén, hogy ilyenre is tud már akkor ugyanúgy úgymond figyelmet fordítani.
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok nekem a Charity rovatban.
Charity. Think wise. Share smart.
Azt meg különösen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy egy kicsit bepillantást kaphattunk, és ti is egyébként egymás életébe és teljesítményébe. A messzi távolból most azért talán közelebb hoztuk azokat a szokatlan körülményeket, azt a közeget, amiben a másik egyébként világklasszis teljesítmény nyújt. Újdonságként értesz téged, Péter?
Mindenképpen, úgyhogy örülök, hogy Attilát megismertem személyesen is, és valóban le a kalappal, és gratulálni tudok neki szívből, és hát további sok sikert, és kitartást, és erőt, és egészséget, és
azért még azt tényleg... ki kéne próbálni, mert én már ültem a tegépen, hogy mondjuk megrepted a Natillát, mert azt nem tudom, hogy te hajlandó lennél mondjuk abba a vízbe bemenni, amiben ő úszik, de...
Mária? Nem.
Nem.
Hogy engem bevigyen egy dugóhúzóba? Hogy... Na, nem.
Na, nem.
Okay. Én nem bízol bennem. Az nem fáj.
Inkább magamban.
Jó, akkor kiderült, hogy akkor tulajdonképpen mindenki maradjon a kaptafánál, jó? Tehát azt hiszem, hogy abban kitűnőnek vagytok, sőt világklasszisok, és nagyon örülök, hogy egy picit mi is bepillanthattunk ebbe a nem virtuális világba, amiben ti valóban megjártátok a legmagasabb csúcsokat. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Csisztus Podcast egy különleges epizódja, egészen különleges, és nyugodtan mondhatom, hogy itt nem hallott részleteket a Csisztus Channel YouTube csatornán a teljes beszélgetésben is láthattok, hallhattok, és hát persze ennek a beszélgetésnek a hanganyagát pedig az összes elérhető podcast felületen meghallgathatjátok. Remélem, hogy ott is velem tartotok, és legközelebb is csatlakoztok hozzám. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Charity-nek a támogatást. A Charity applikáció letölthető a Play áruházból. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Valgának, az ékszerekért pedig a Zema Porcelán Ékszerháznak. A helyszínt köszönjük a Haris Parknak. A Haris Park butik rendezvényközpont és à la carte étterem Buda egyik új törzshelye. Az egykori budai lövőház műemlék épületét a Haris család modern belső építészeti megoldásokkal újítatta fel, megőrizve a neoreneszáns stílusjegyeit, ötvözve a tulajdonosi család Art Deco rajongásával. A gyönyörű parkosított kert, a történelmi bálterem, a konferenciákra és elegáns rendezvényekre egyaránt tökéletes, különleges ház magas színvonalú kiszolgálással várja az akár 200 fős rendezvények résztvevőit is. A Haris Park étterme, a Bobo Restaurant, üzleti ebédek, baráti találkozók tökéletes helyszíne, minden nap várja vendégeit csodás kerthelyiségében, vagy hűvösebb időben, izgalmas belső tereiben. A Haris Park házias konyhával, igazi családi vendégszeretettel egy csendes, elegáns, mégis fiatalos pont a városi forgatagban.